Hatalmas és szerető Istenünk, örömmel, alázattal és hálával a szívünkbe állunk most előtted. Örülünk annak, hogy szeretsz bennünket, és van még kegyelem, annak, hogy megkerestél bennünket, és köszönjük, hogy van még erre lehetőség találkozni te veled. Köszönjük, hogy te keresed ezt, és köszönjük, hogy mi is jöhetünk ma este hozzád. Urunk, szeretnénk veled találkozni. Szeretnénk, hogyha megszólítanál bennünket a mi szükségeinkhez mérten. Köszönjük, hogy ismered a mi szíveinknek legelrejtettebb zugait is, és köszönjük, hogy be tudsz tölteni önmagaddal, a te szereteteddel. Kérünk, hogy Szent Lelked által légy itt jelen, és tisztíts bennünket, hogy betölthessen bennünket a te drága jelenléted. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntünk ma este is mindenkit, legyen az bár gyülekezetünknek tagja, vagy olyan, aki már járt közöttünk, vagy éppen az, aki legelőször látogatott meg bennünket. Zenés Isten tisztelettekként hirdettük ezeket a délutánokat, ezen a héten és a holnapi napon is, és alkalmunk első felében ezt fogjuk tenni. Ha tetszik, énekelve imádkozunk, vagy imádkozva énekelünk. Lehet, hogy feltevődik valakiben a kérdés, hogy mi is a célja ennek az alkalomnak. Hát azt gondolom, hogy a fő célja az, hogy Istennel találkozzunk. Az, hogy megismerjük, felismerjük Istent, az ő jóságát és az ő szeretetét, amivel felénk fordul. Hadd olvassam ezt el az egyik Zsoltárból, amit a Zsoltáríró eképpen örökített meg. Újongjatok az Úr előtt az egész földön, szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr. Örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre. Most ismételjük el mindannyian közösen ezt a zsoltárt, de immár énekelve és a zenekar kíséretével.
Hogy az Úr az Isten, ő alkotott és formált minket az ő népe, juhai vagyunk. Menjetek be kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, áldjátok az ő szent nevét. Mert jó az Úr, örökké való az ő kegyelme, nemzedékről nemzedékre való a hűsége, mert jó az Úr, örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való a hűsége. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld, vígan énekelj az Úrnak. Alkotott és formált minket az ő népe, juhai vagyunk. Menjetek be kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, áldjátok az ő szent nevét. Mert jó az Úr, örökké való az ő kegyelme, nemzedékről nemzedékre való a hűsége, mert jó az Úr, örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való a hűsége. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld, vígan énekelj az Úrnak, vígan énekelj és szolgáld Istenet, mert jó az Úr örökké való.
1963-ban Martin Luther King afroamerikai polgárjogi harcos szájából hangzott el legelőször az a híressé vált szónoklat, ami úgy kezdődött, hogy I have a dream, vagyis van egy álmom. Azt hiszem, hogy nagyon sokan, vagy talán kivétel nélkül mindenkinek vannak, vagy voltak ifjúkorában, gyerekkorában álmai. És lehet az nagyon sokféle mindenről álmodozhatunk, vagy álmodozhattunk, és lehet, hogy tanúi is voltunk annak, amiként összeborulnak az álmok. Akár saját életünkbe, akár mások életébe, és az álmokkal együtt talán életek is, mint egy-egy kártyavár borul össze. Vajon mit lehet ilyenkor tenni, mikor összetörnek az álmaid, mikor összeborul minden? A következő énekünk erre próbál megoldást adni.
Összedőlt minden, terveket szőttél és feladtál. Kína sok kérdés, de válasz nincsen, tényleg mindent Jézus lát.
Az ördögnek egy nagy hazugsága az, hogy Isten nem szereti az embert. És hogyha mégis szeret valakit, akkor az az ember az jó kell legyen. Az más emberekkel is jó kell viselkedjen, humánus kell legyen, sokat kell járjon templomba, imaházba, olvassa a Bibliát, imádkozzon, akkor fogja szeretni Isten. Vagyis arról szól, hogy meg kell dolgozni Isten szeretetéért, méghozzá keményen. A másik véglet pedig az, hogy ha nem tudok megfelelni ennek a mércének, nem teszek jókat, meg nem járok templomba, akkor Isten nem szeret engemet. Akkor hátat fordít, velem nem is törődik. Hogyha nem ütöd meg ezt a szintet, akkor Isten elfordult, vagy nem foglalkozik veled. És hadd emlékeztessük újból magunkat arra, hogy legyél bárki, a legjobb családból származó, a legjobb neveltetéssel, a leghumánusabb, legyél az, aki minden vasárnap a templomba vagy imaházba vagy, imádkozó Bibliát olvasol, vagy éppen legyél az, aki a legmélyebben vagy, elsüllyedve, talán züllött állapotban, talán az, aki csak tehernek tartod magadat, akár mások részére, akár önmagad részére, ugyanazt a szeretetet kapjuk Istentől. Ugyanaz a szeretet a részünk, és ez a szeretet ajándék. Nincs olyan helyzet, nincs olyan reménytelen állapot, nem lehetsz olyan mélyen, hogy Isten elfordulna tőled, hogy ne szeretne téged. Még van remény a te számodra is. Így van a következő éneknek a karja. Énekeljük most közösen. nagyon sokszor hajlamosak vagyunk vallásokba gondolkozni, és a vallásra is érvényes az előző megállapítás, hogy nincsen üdvözítő vallás. Lehet, hogy az vagy, aki itt nőttél fel a gyülekezetben, vasárnapról vasárnapra hallottad az igét, és évek hosszú sorában töltöd így el éveidet, de ez mégsem elég. Én is baptista hívő családba születtem bele, és itt a gyülekezetben nőttem fel. Emlékszem, mikor tiniként ott ültem a padba, és először tudatosult bennem az, hogy nekem is meg kell térnem. Itt nőttem én fel a gyülekezetbe, tanítottak engem a bibliai történetekre, tanítottak imádkozni, és ez mind nagyon jó dolog volt. De szembesülnöm kellett azzal a ténnyel, hogy ez nem elég. Meg kell térni, bűnbánatra van szükségünk. És ezután még nagyon sokszor szólított engem az Úr. Hosszú évek teltek el, hogy újból és újból szólt hozzám. Meg kell térned. És igazából már kezdtem nagyon kényelmetlenül érezni magamat ilyen alkalmakon, akár ilyen evangelizáló estéken is, mikor azt mondta nekem Isten, hogy neked is meg kell térned. És menekültem Isten elől, menekültem az ő hangja elől, de ott volt bennem az a feszültség, valahogy éreztem azt, hogy túl van feszítve a húr, és féltem attól, hogy mi lesz, hogyha lejár a kegyelem, mi lesz, hogyha egyszer csak meghalok. És nagyon veszélyes dolog ez, játszani a kegyelemmel, bujkálni Isten elől. És hadd szóljak most azokhoz, akik gyülekezetben nőttek fel. Mindannyiunknak szükségünk van a megtérésre, újjászületésre. Életednek legfontosabb, a legsürgősebb döntése előtt állsz, hogyha ezt még nem tetted meg. Ne legyél közömbös, és ne menekülj Isten elől, addig, míg tart a kegyelem. Énekeljük közösen a következő éneket.
Thank you.
Szeretnék egy igeverset felolvasni a Máté evangéliumából, a 14. részből a 19. verset. Jézusról szól ez az ige. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a fűre, aztán vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtörte a kenyereket, és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Majd a 20. versben valamennyien ettek és jól laktak. A feleségem hajléktalan szálon dolgozik, és sokszor beszámol szomorú helyzetekről, mikor emberek vannak nyomorúságos állapotban, és talán a testvérek nem is gondolják, hogy milyen sokan vannak lecsúszott, nyomorúságos helyzetben, talán éppen nagyon közel hozzánk lakóhelyünkhöz. És milyen sokan vannak azok, akik éheznek, tengődnek naponként. Múltkorában láttam egy riportműsort a baptista szeretett szolgálatról, a haiti állapotokról, és megdöbbentő volt látni azt a szegénységet, hogy emberek sárból készült pogácsát ettek. Az volt az eledelük. Sárból sütötték a pogácsát, és azt tették. Körülbelül 1 milliárdra teszik azoknak a számát, akik éheznek, akik naponként nem kapnak elég eledelt. De vajon hányan vannak azok, akiknek a lelkük éhezik? Azt hiszem, hogy sokkal többen, több milliárdan vannak azok, akik éheznek. Éhezik az ember lelke a szeretetre. A Bibliából úgy tudjuk, hogy Isten a szeretet. És hogyha mi éhezünk a szeretetre, akkor Istenre éhezünk. Éhesek vagyunk Isten után is. Akkor, mikor talán nem is tudjuk ezt úgy megfogalmazni, hogy kimondani, hogy Istenre van szükségem, de mikor azt mondjuk, hogy de jó lenne békesség, jó lenne nyugalom, jó lenne a gyógyulás, jó lenne egy kis csend, jó lenne a szeretet, jó lenne a biztonság, akkor ezzel mind azt fejezzük ki, hogy vágyunk Isten után. Szükségünk van Istenre. Felolvasott igében egy történetről olvastam, amikor Jézus eledelt adott az éhezőknek. Akkor abban a helyzetben fizikai eledelről volt szó. Kenyeret és halat adott az éhes sokaságnak. Hadd mondjam el, hogy Jézus ma este is itt van. És szeretne megelégíteni bennünket. Szeretne adni nekünk valamit. Ugye tudjuk húsvét után, hogy a megtöretett kenyér maga Jézus Krisztus. Önmagát adta azért, hogy ne éhezzél, hogy ne éhezzek, hogy ne maradjunk éhesen. Jézus önmagát adta. És jó lesz, ha most, mikor elcsendesedünk, hálát adunk. Azért, hogy nem csak egyesek ehetnek ebből a kenyérből, hanem mindenki számára lehetőség van a megtöretett testből, a kenyérből részesedni. Hallottunk az élet vizéről, az élő vízről. Ma délután egy néhány szóban hallottunk az élet kenyeréről is. És hogyha valóban vágyunk ezekre a mennyei eledelekre, akkor most fejezzük ki újból egy Zsoltár, a 42. Zsoltár megzenésített változatával.
Oh, akinél van Biblia, vegye elő, mert olvasni fogjuk Isten igéjét. A Lukács evangéliumának 24. részéből, 13-tól 17-ig terjedő ige szakaszból. És imé azok közül ketten mennek vala ugyanazon a napon egy faluba, mely Jeruzsálemtől 60 futamatnyira valamelynek neve Emmaus. És beszélgettek maguk közt mindazokról, amik történtek. És lőn, hogy amint beszélgettek és egymástól kérdezősködtek, maga Jézus hozzájuk menvén velük együtt megy vala az úton. De az ő szemeik visszatartóztatának, hogy őt meg ne ismerjék, monda pedig nékik. Micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltotok jártotokban, és miért vagytok szomorú ábrázattal? Szeretettel köszöntünk újból mindenkit, minden ige hallgatót, tegye az Úr áldássá számunkra mindazt, amit itt hallunk, amit eddig hallottunk, és amit ezután fogunk hallani. Örülünk annak, hogy Veres Ernő testvér közöttünk van, köszöntjük őt újból szeretettel, és kívánjuk, hogy Isten használja ma este is közöttünk. És Istennek mindig van gondja, és mindig törődik azzal, hogy megfelelő üzenet legyen mindnyájunk számára. Ennek örülünk, legyünk hálásak ezért. És hallgassuk meg azt, amit a jó Isten akar nekünk mondani. Kérjük Veres testvér ige szolgálatát.
Hálás vagyok a jó Istennek azért, hogy még egy alkalmat adott nekem, nekünk itt az ő igéje mellett lenni. Jó volt hallgatni az ének, zene szolgálatokat, és belekapcsolódni Isten dicsőítésébe, magasztalásába, és ugyanakkor kifejezni szívünk vágyát, ohaját, ahogyan az énekben, akik írták a szöveget, megfogalmazták ezt, úgy benne találom magam nagyon sokszor az énekekben. Isten dicsérni gyönyörűséges dolog. Őt imádni. Hát nagyon jó. Hozzá imádkozni, kéréseinket elmondani. Nagy kegyelem, nagy lehetőség. Nem tudom, hogy ki hogy van itt az imaházba, remélem vannak többen, még előbb, mint én. De ha utóbb is, hogy beleéljük magunkat már régóta, annyira, amikor éneklés és imádkozás van a gyülekezetbe, felsóhajtunk és azt mondjuk így vágyakozással a szívünkbe, de jó volna így menni a mennybe. Megvallom, a meghirdetett ima éjszaka, a tegnap nagyon fenséges, nagyon gyönyörűséges, felemelő, megújító volt a számomra is. Úgy éreztem magamat, mintha ott volnánk már a mennyország előcsarnokában. Az a nyugalom, az a békesség, az az öröm, amit Isten töltött a szívünkbe, itt az imádkozás ideje alatt, az olyan áldott dolog volt, én is kívántam, hogy adjon a jó Isten még erre nekünk alkalmat, készséget, hogy vágyjuk, nekünk, másoknak, itt Szatváron, vagy bárhol. Készít Isten minket a mennyországba. Mert nincs ezen a földön maradandó városunk. Nem osztunk semmit erre a világra, és ki sem vihetünk semmit, de gyűjthetünk kincseket, maradandó kincseket, amelyeket Isten tart számon a mennyországban. Ő vezeti a nyilvántartást, pontos nyilvántartást. Egy pohár víz sem veszti utalmát. És amennyiben megcselekedtétek egyel az én kicsinyeim közül, én velem cselekedtétek, mondja az Úr Jézus. Örvendek annak, hogy tegnap este is, ma is imádkoztunk ezért az estéért, ezért az alkalomért, még a holnapiért is, és örvendek azoknak, akik eljöttek. Elhangzott itt már, kedves testvérem említette, hogy köszönti azokat, akik a gyülekezet tagjai, vagy akik látogatják a gyülekezetet, többször is voltak itt, de aztán nem feledkezett meg arról, azt is mondta, hogy ha valaki első alkalommal van. Elnézést kérek, nem is én érettem, de azért mégis kérek egy dolgot. Van-e itt ma este olyan valaki, aki először jött el a gyülekezetbe? Az így emelje fel a kezét. Nem én érettem. Saját magáért tegyen bizonságot arról, hogy keresi az Urat, keresi a jót, eljött. Van valaki? Aki még nem volt, most jött el először. Hát kérem majd a végén, amikor úgy távoznak, hát akár a lelkipásztornak, akár valamelyik ismerősének, vagy egészen ismerőtlennek is mondja meg, én most voltam először. Adja a kegyelmes Jóisten, hogy ne utoljára. Még lehessen. De mondok valamit. Ha valaki most volna először és utoljára, ha valaki ma este találkozna először itt az imaházban Isten szent fiával, az Úr Jézus Krisztussal, az ige hirdetésben, ha most volna először és utoljára, legyen üdvösségére. Amen. És akik már többször voltunk, jövünk, járunk ide hűségesen, adja kegyelmes Jóisten, hogy éljük át az Istennel való találkozást úgy, hogy jelentse számunkra ez megújulást, megerősödést és felbátorodást arra nézve, hogy még másokat is hívunk az Úr Jézushoz. És mondom azt is, ha volnának olyanok itt ma este, akik valamikor tartoztak ehhez a gyülekezethez, vagy látogatták a gyülekezetet, vagy éppen itt nőttek fel a gyülekezetbe, és ha valaki eltávolodott volna az Úrtól és a gyülekezettől, hogy térjen vissza. Amen. Nem ismerem, nem tudom az összetételét a jelenlevőknek. Elmondtam ezeket a dolgokat. Ezen kívül még a Jóisten, aki mindent ismer és mindent tud, talál szavakat vagy adhat szavakat, hogy megszólítsa a jelenlevőket, bármilyen kategóriába tartoznak. Mert ahogy hallottuk, Isten nem személyválogató, szeret Isten mindenkit. Kivétel nélkül mindenkit szeret, és mindenkiért eljött Jézus, hogy megváltója, üdvözítője legyen. Áldott legyen az ő neve, dicsőség nélkül. Az ígénk, amit felolvastunk, beletartozik a már eddig olvasott ígék sorozatába, amikor Jézus kérdéseket tett fel, beszélgetett emberekkel. Emlékszünk, első este egy főember jött Jézushoz, Nikodémus, a zsidók főembere, Izrael tanítója, elmondta, hogy mit tud. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul. Senki sem teheti azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak úgy, ha az Isten van vele. Megtisztelő, elismerés, szép szavak ezek, úgy illenek is ehhez a találkozáshoz, és nem utasítja Jézus ezt el, nem értékeli le, de folytatja. Bizony, bizony mondom néked, ha valaki nem születik újjá, nem láthatja meg az Istennek országát. Mi módon születhetik az ember? Nem érti Nikodémus. Aztán Jézus mondja, ami testtől született, test az, ami lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy ezt mondtam, szükség néktek újonnan születnetek. Hát mi módon lehetne? A szél fú, zugását hallod, hogy honnan jön, hova megy, nem tudod. Így van mindenki, aki lélektől született. Hát nem értem még. Tényleg, hogy lehetnek ezek? Jézus azt mondja, Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Nem volt felesleges, nem volt hiába való, nem volt eredménytelen ez a találkozás. Tudjuk, mi már említettem az akkori alkalommal, Nikodémus életébe változás állott be. Állást foglalt Jézus mellen akkor, amikor sokan ellene foglaltak. A sötétből, titkos tanítványságából kilépett a Jézus tisztességes temetésére, fölvállalta azt, hogy hozzá tartozik. Igen, testvéreim, ha mi is felvállaltuk, hogy Jézushoz tartozunk, akkor erről tudomást szereznek az emberek. Lehet, hogy lesz olyan következménye is, hogy csúfolnak, bántanak, lenéznek, mert Jézus azt mondta, ha őt gyűlölték, akkor minket is gyűlölnek. De megéri semmiképpen nem szégyelni való az, ha valaki, mint keresztény szenved. Olvassuk a Bibliából, senki se szenvedjen közületek, mint tolvaj vagy különböző bűnöknek az elkövetője, vagy más dolgába avatkozó, ha pedig mint keresztény szenved, ne szégyelje azt. Boldogok vagytok, ha Krisztusért szenvedtek, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek lelke. Úgy kívánom Istentől, hogy ez a lélek nyugodjon meg rajtam és mindannyiunkon ma este és életünk minden idején. És vezéreljen el minden igazságra, és vezéreljen el a célig, az üdvösségre minden hívőt, minden kedves jelenlevőt, aki itt van. Hallottuk azután a következő feleletet, vagy a következő beszélgetését Jézusnak a samáriai asszonnyal, és olyan különösen teszi fel Jézus ezt az asszonynak, ha ismerné az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki vizet kér tőled. Te kérted volna, és adott volna neked élő vizet ingyen. Hát sok tanúság van ezekben a beszélgetésekben, aztán ma estére is van egy találkozása Jézusnak tanítványokkal, vagy a tanítványoknak találkozásuk Jézussal, és van ma este is kérdés. Mentek ketten azon a napon, tudnilik a feltámadás napján, Jeruzsálemből Emausba. A nevük nincsen pontosan tisztázva. Kleopás volt az egyik. Valakinek a magyarázata szerint talán a Jézus rokonsága volt ez, már úgy értem egy kommentárból, hogy a Jézus nevelő apjának, Józsefnek volt testvére az illető. Én nem tudom ezt bizonyítani, a másiknak még nincs is semmi ilyen magyarázat, nem olvastam, de bárki volt az egyik vagy a másik, a Szentlélek úgy látta jónak, Isten akaratából, hogy ez a történet ne legyen elhallgatva. Hogy ezt a történetet is olvassák azok, akik a Bibliát olvassák, és tanuljanak belőle. És amelyek régen megírattak, a mi tanúságunkra írattak meg. És ne legyünk restek, nem, hanem követői azoknak, akik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket. Az Úr Jézus ígéretet tett tanítványainak, akiket tanította, akiket nevelt, akikkel együtt evett és ivott, ígéretet tett nekik. Elmondta ugyan, hogy mi várja, hogy neki szenvedni kell, de azt is elmondta, hogy nem marad a sírba. Hogy harmadnapra feltámadt. Megtörtént ez? Megtörtént? Megtörtént. Hisszük mi ezt? Hát ha nem hisszük a Jézus feltámadását, akkor hiába való minden mi hitünk. Egy alapigasság, sarkigasság, és nélkülözhetetlen a mi kereszténységünkben a Jézus feltámadásának bizonyossága, hitelessége, ami hitünk erre épül. Ha Krisztus fel nem támadott, akkor hiába való a mi hitünk. De Krisztus feltámadott, mondja Pál, ám de Krisztus feltámadott a halálból. Zsengéjük lett azoknak, vagyis első akik fel fognak támadni, akik elaludtak, de fel fognak támadni. Van feltámadás. Krisztus feltámadott, mi is feltámadunk. Jézus azt mondta, én élek, és ti is élni fogtok. Éppen a feltámadás napján történt ez az eset, amikor két tanítvány Jeruzsálemből ment Emmausba. Miért? Miért mentek ezek el Jeruzsálemből? Lehetne találgatni, én nem akarom találgatni, csak amit én megértettem, a történtek után, ahogy ők az úton ezt el is mondták majd Jézusnak, hát mind adták a mi főembereink halálos ítéletre. Megölték Jézust, keresztre feszítették, nincsen már közöttük, hát miért maradjanak Jeruzsálemben? Ha őt megölték, nem különb a tanítvány, mint a mestere. Lehet arra gondoltak, megkezdték, Jézussal folytatják a tanítványaival. Hát jobb lesz, ha elmegyünk innen. Így gondolkodtak. A mester meghalt, tennit nincs mit, nem használ már remény sem hit, ahogy egy énekíró megfogalmazta, megyünk Emmausba. Egy fél éveső hely, csendesebb, talán ott nem is keresnek majd, hát mentsük az életünket, menjünk, így is lehet ezt elgondolni. És ahogy ők beszélgettek és elmondták, pedig mi azt hittük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izrael. És most megölték, nincsen. Csalódtak, és mentek Jeruzsálemből Emmausba. Emmausnak nem volt nagy jelentősége, így lehet, aztán, hogy ők Emmausból visszatértek Jeruzsálembe, de lehet, hogy nem is olvasnánk semmit a Bibliában róla, hogyha ez így nem történt. Drága testvéreim, egy dologra szeretnék utalni most legelőször. Kérdésként is teszem fel, de feltételezem is. Történt már ilyen sok helyen, vagy többször, és lehet, hogy itt is történt. Hogy valakik a mesterrel itt voltak a gyülekezetben, Jézus tanítványai voltak, és történt valami, valamiben megbotránkoztak, csalódtak valamiben, elgondolásaik voltak, reménységük volt, lehet reméltek a gyülekezettől, vagy a gyülekezet előjáróitól, vagy attól, aki olyan szépen énekelt, vagy prédikált, vagy úgy előre állt, és hát egyszer csak valami történt, azt mondják, hát ha az meghal, ha az már nincsen, akkor nem is érdemes járni gyülekezetbe. Nem találjuk már azt, vagy azokat, akik voltak, vagy azok is emberek, úgy tűnik, hát miért jöjjünk még ide? Először most nem a szatmári gyülekezetre gondolok, hanem azokra a gyülekezetekre, ahol én is voltam gyülekezeti tag gyermekkoromtól kezdve is több gyülekezetben. Voltak, akik elmaradtak a gyülekezetből, egy ideig jártak, aztán elmentek. Mentek Jeruzsálemből Emmausba. Ahogy az imádságból megjegyeztem, sehova. Nem tudták, hogy hova, nem tudták, hogy miért, nem volt meg a céljuk, csak elhagyták Jeruzsálemet. Elhagyták a gyülekezetet. Nem ítéletet akarok mondani. Hát hogy mondhatnék ítéletet, az Emmausba menő tanítványok felett se lehet ítéletet mondani? Hogy szomorúak voltak, hogy csalódtak, hogy panaszkodtak, és ezt kifejezték, még úgy szólva az idegen utitásnak is, hát ez volt benne. Nem olvastuk tovább a történetet, de a Bibliát olvasó emberek tudják, vagy elolvashatják mások is, akik hazamennek, hogy Emmausból majd visszatértek Jeruzsálembe. Itt van egy gondolat, Én hiszem, hogy üzenet Istentől azok felé, akik itt vannak, de mások felé is, akik más helyen vannak, és olvassák, vagy hallgatják az igét, hogy ha eltávolodtak Jeruzsálemből, ha valakik eltávolodtak a gyülekezetből, ha valakiknek már nincsen Jézus, nem találják, mert történt, ami történt, és nem is tudják, hogy most merre vezet az útjuk, csak mennek egyfelé, valamerre, távolabb Jeruzsálemtől, egyre távolabb a gyülekezettől. Kedves testvéreim, kedves barátaim, kedves fiatalok, bárki legyen az, ha van itt valaki, aki eltávolodott a gyülekezettől, aki most már nem látja az Urat, besötétedett, elhomályosodott valami miatt, ami történt, én szeretném azt az üzenetet mondani. Vissza lehet térni Jeruzsálembe. Megtalálni az Urat újból. Mert ő él! Valami közülük való asszonyok is megdöbbentettek minket, a sírnál jártak, és azt mondták, angyalok jelenését látták, hogy él! Hálás vagyok Istennek, hogy én azt tapasztaltam meg ezekben a napokban, hogy itt Jézus él. Vannak itt ebben a gyülekezetben olyan emberek, akikben Jézus él. Érdemes. Érdemes visszatérni. Ne folytasd az útat Jeruzsálemtől távolodva, ne folytasd az útat tovább, ha Istentől eltávolodtál, ha Jézustól eltávolodtál, ha a gyülekezetet elhagytad. Térj vissza. Térj vissza, úgy szólva Jeruzsálembe, a gyülekezetbe, és találkozni fogsz Jézussal. Találkozni fogsz. Na, de csodálatos az a dolog, hogy ezek a tanítványok, amikor találkoztak Jézussal, és megszólította őket Jézus, micsoda szavak ezek, amelyeket jártatokban váltatok egymással, és miért vagytok szomorú ábrázattal, ezek az emberek nem beszéltek mellé, elmondták, hogy miért szomorúak. Most, ez a kérdés van itt, amit ki kell mondjak, és nem számonkérés, nem megszégyenítés, egyáltalán nem. Ki az a jelenlevők közül, aki amióta úgy akkorára nőtt, és amire vissza tud emlékezni, hogy sohasem volt szomorú ábrázattal? Van-e valaki olyan, aki még nem volt szomorú, felnőtt akkorára, öntudatos ember már, vagy tinédzser, aki még soha nem volt szomorú. Én nem emelem a kezemet, hogy nem voltam szomorú. Mert voltam szomorú. Nem is egyszer. Miért vagytok szomorú ábrázattal? És ők elmondják, hogy miért. Néhány esetet megemlítek, azért lehet, hogy magunkra ismerünk. Egy fiatal lány, akinek nem voltak hívő szülei, nem éltek keresztény életet, érte a maga életét, diák életét, és eljött egyszer a táborba, és megtért. Elfogadta az Úr Jézust. Megnyitotta a szívét. Őszinte volt a maga módján, bár nem sok ismerettel rendelkezett. Mi történt? Voltak még mások is a táborban. Történetesen egy fiú beleszeretett. Fiataloknál ez időszerű, van ideje, van, amikor nem időszerű és nem ideje, De hát korban már ők ott voltak, hogy erről lehetett szó. Csak hogy amikor beszélgettünk, mert észrevettem valamit, és a fiú eljött és mondta nekem, akkor azt mondta, te, vigyázz, mert ez a lány a világból jön. Ez ott már csalódott. Ez most elmondta már a bűneit, a csalódását, a múltját, letette a kereszt alatt, és ez új életet kezdett. Vigyázz, légy meggyőződve, ne kezdj vele kapcsolatot, bár szép és beleszerettél, de vajon Isten akarata ez? Győződj meg, és ne kezdj vele kapcsolatot, ennek nem hiányzik még egy csalódás. Nem, én komolyan akarom, azt mondta. Hát lehet, hogy komolyan akarta, de mégse volt meggyőződése, és eltelt valamennyi idő, nem tudom hány hónap, tartott ugye a barátság, a kapcsolat, de egyszer a fiú meglátott egy másik lányt. És úgy ítélte, hogy az több, mint ez, aki frissen megtért a világból. Elkezdett azzal barátkozni. Hát így úgy valahogy majd tudomására jutott a lánynak, és beszélgettek, aztán egyszer kimondta, hogy vége a kapcsolatunknak, a barátságnak. Hát eljött az a lány hozzánk, úgy szilveszter körül, és nagyon szomorú volt. Hát miért vagy szomorú ábrázattal? Mindjárt hallottam, micsoda szavak azok, amelyeket mond. Nagyon-nagyon csalódott volt. Nagy fájdalma volt. Feleségemmel együtt próbáltuk vigasztalni. Nem tudtuk. Ott volt a szobája külön, felment az emeletre, bement oda, mi ketten maradtunk feleségemmel, és imádkoztunk, sírtunk. Ó, Uram! Miért is történhetett meg? Ez olyan őszintén indult. És akkor közülünk való fiú valaki így most becsapta. Milyen kár, nem kellett volna ennek történni. Hogy lehetne ezt megvigasztalni? Imádkoztunk. Nem volt szavunk, nem találtunk szavakat. Azelőtt is, amit mondtunk, mintha nem érte volna célba. Bent volt a szobában egy ideig, tudta, hogy mi imádkozunk, ő is imádkozott. Egy idő után kijött a szobából, ott volt egy unokánk, alig 4-5 éves. Látta, amikor kijött a lány, hogy sír nagyon. Odaült mellé a lépcsőre, elkezdte simogatni, mint ahogy őt az édesanyja, amikor szomorú volt, kesergett. Ne sír, drága! Ne sír, édes, nincs semmi baj. Úgy megsimogatta, egyszer nagyra nyitotta a szemét alá, ránézett, az tovább úgy édesen csak mondogatta a vigasztaló szavakat, és elnevette magát elején. Feleségemmel egymásra néztünk, és azt mondtuk, úgy látszik nekünk, felnőtteknek nem sikerült, ennek a gyereknek sikerült mosolyt csalni az arcára. Még beszélgettük, imádkoztunk, és elindult a gyógyulás folyamata nála. Még egy másik esetet is elmondok. Különböző dolgok vannak, amiért szomorúak az emberek, és az íge azt mondja, hogy sírjatok a sírókkal, örüljetek az örülőkkel. Ugyancsak ott történt Hargitán, név nélkül mondom a történetet. Helyet adtunk valakinek a lakásunkba, egy szobába, egyedül volt, eljött pihenni. Meg volt terhelve. Meg volt fáradva. Nem tudtam, hogy miért. Hát azt mondja, jött pihenni. Na jó, tessék, itt van. Feleségem elkészítette a szobát, ott volt, felkelt reggel, és a maga módján vette a cigarettát, a gyújtót a kezébe, hogy lemegy a táborhoz. Igen ám, de mielőtt lement volna, én ott kint ültem a ház előtt a padon, és egyszer csak leül a földre, oda lábamhoz, és azt mondja, mondani valom van. Én a tegnap benn voltam Csíkszeredába gyónni, de engem nem fogadta. Én visszaeső bűnöző vagyok. Ugyanazt a bűnt követtem el már többször. Tudja ön, volt egy asszony, aki Jézus lábaihoz ült, és könnyeivel öntözte, hajával törölte. Én nem vagyok méltó arra, hogy a maga lábaihoz beüljek. Én egy nagyon bűnös vagyok, és olyan szomorú volt. Hát amikor ezt elmondta, és mennyire fájt neki, hogy nem fogadták, amikor ő gyónni ment, és elutasították, azt értette, hogy neki már nincs kegyelem, hát úgy megtört a szívem, és én is sírtam. Sírt, ő is sírtam, én is. Egy darabig sírtunk. Aztán mondtam neki, hogy van ott az a Tarzán terasz, a gyerekeknek csináltuk, meg még feleségemmel egyszer-egyszer úgy van, hogy kávézni is elmegyünk oda. Nyílt, mindenki láthatja, de mégis egy kicsit távolabb van, és nincs útjába senkinek. Menjünk fel oda, mondom, imádkozzunk. Felmentünk, és ott rakta le a bűneit. Ott tette le. Férjével nem élt együtt. Egyik a felső szinten, másik az alsó szinten, de semmi közük nem volt egymáshoz. Meghidegült a kapcsolatuk. Kiöntötte a szívét, próbáltam vigasztalni. Az Úr Jézus azt mondta, hogy aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. És mindenképpen üdvözítheti azokat, akik ő hozzájárulnak. És ha emberek elutasították is, hogy nem gyónhat, akkor jöjj most Isten elé, és vallja meg a bűneit, és imádkozz. Megtörtént, felszabadult. Aztán hazament. Kibékült a férjével. Majd elhozta a férjét is oda. Nem tudta a férje, hogy hova hozza, csak hogy a táborba. Mikor megérkeztek, s ott voltak nálunk, azt mondta, nem mondtad, hogy egy lelki pásztorhoz hoztál. Ne törődj vele, azt mondja, nem bántasz téged. Nem is szóltam hozzá, tudtam, hogy a feleségén keresztül fog Isten munkálkodni. Majd megtalálta a kommentárokat ott a szobába, angol könyvek, ő nagyon jó angol szakos, én már olvasni nem tudom, még magyarul sem, mert nem látok, de ő tudott olvasni, és egyiket a másik után olvasta. Majd ő kezdte, jött és kezdte. Hálás vagyok Istennek, hogy láttam őket már nem szomorú ábrázotta. Valahányszor arra felé járt, ez a nő eljön be a táborba, és másokat is elhoz. Miért vagytok szomorú ábrázotta? Mert csalódtak. Mert azt remélték, hogy Jézus fogja megváltani az Izraelt. És ez igaz volt, ez a profécia, ez be is teljesedett, csak nem úgy, ahogy ők félreértették, hanem úgy, ahogy Isten ezt jónak látta. Na nem tudom, te mit értettél félre, és miért csalódtál, vagy miért távolodtál el Jeruzsálemtől a gyülekezettől. Hidd el, hogy amit Isten kijelentett, az igaz és az beteljesedik. És hogy te valamikor elindultál az Úr Jézus követésére. Ha valamikor neked az a vágyad volt, hogy mennyországba szeretnél jutni. Ha valamikor te bűnt vallottál, de visszaestél, visszaeső bűnöző vagy. Nem az embereknél, hanem Istennél van a kegyelem. És ha Isten megbocsátott, akinek Isten megbocsátott, Pál apostol azt mondja, mi is tartozunk megbocsátani annak. Akit Isten elfogadott, azt a gyülekezetnek is be kell fogadni. Bátorodjon fel a szíved, ha eltávolodtál Jeruzsálemtől, van visszaút. Miért? Mert Jézus az emmausi tanítványokhoz odament. Mert Jézus odamegy hozzád ma este. Vagy nem tudom, hogy mikor és hol, amikor olyan szavakat mondasz, amelyek a zugolódás, vagy a panasz, vagy a csalódás, a keserűség szavai, vagy amikor szomorú ábrázattal vagy, és rád kérdez. Ezt megmagyarázza neked az írásokat. Gerjedezni kezd a szíved. Majd kijelenti magát, megismered őt. És akkor van visszaút Jeruzsálembe. Találkozhatsz újra Jézus Krisztussal. Én hiszem, hogy ezért van az evangelizáció. Gyülekezet tagjainak is azért van, hogy újra találkozunk Jézussal. Akik eltávoltak, akik meglazultak, akik meggyengültek, akik elhidegültek. Te vagy a szegény, a nyomorult, nyavajás, vak, mezitelen. Van visszaút. Végy tőlem fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen. Tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdagál egy szemgyógyító íral kenn meg a te szemeidet, hogy lásd, térj meg! Akiket én szeretek, megfedem és megfenyítem. Légy buzgóságos és térj meg! Miért vagytok szomorú ábrázatta? A szembe jut egy másik eset, egy fiatal fiú, aki hát középiskolás volt, felvételizni kellett a 10. osztály után a 11. Azt tanácsolta a tanára, hogy menjen át egy másik osztályba, mert ez a legerősebb osztály a városba, és ide már megvannak jelölve, hogy kiket vesznek fel. Nem is a jegy vagy a tudás alapján, ahogy volt az évharmadba, vagy az elmúlt években, hanem járnak kisegítő órákra, tanárok felvállalták, a matek tanár, a fizika tanár, és ez a két főton tárgy, a matematika, a fizika osztályba, és megmagyarázta még nekem is a tanár. Tetszik tudni, hogy van ez? Csak 50 ponttal ad a matek tanár annak, akit ő tanít, többet, és 50 ponttal kevesebbet annak, amelyiket nem tanít. Ez már egy jegykülönbség. A fizika tanár is megcsinálja, ez már két jegykülönbség. De 50 pont különbség van egy személyhez, és ebbe nem szól bele semmilyen komisszió. Az az 50 pont különbség a tanára van bízva. Ez az ő joga, adhat többet vagy kevesebbet, ahogy elbírálja, nem fogják kifogásolni. És ha már ketten megcsinálják ezt, hiába van ott az élvonalban az a fiú, 18-at vesznek fel csak az osztályba, és vonon alá kerül. Mondom a fiúnak, te, mit mondott a tanár? Nekem is mondta. És akkor te mit csinálsz? Én imádkozom, azt mondta. Imádkozom, és a meggyőződésem az, hogy ebbe az iskolába akarok maradni, mert itt van a legjobb matek és a legjobb fizika tanár. És én a 11-et és a 12-t is ebbe akarom csinálni, mert ha elmegyek máshová, nincsen ilyen jó tanár. És ebbe az osztályba, akik végeznek, a 18-ból vagy 18, vagy 16 bejut az egyetemre, akárhova mennek. Más iskolában ilyen arány nincs. Én itt akarok maradni. Imádkozok, és itt akarok maradni. Hogy gondolod, hogy a Jóisten ezt akarja? Én hiszem, hogy meghallgat a Jóisten. Na jó, maradt. Ott maradt abba az osztályban. És megvolt a felvétel. És két hét múlva hirdették, vagy rakták ki az eredmény. És az idő alatt volt Marosvásárhelyen az imaház építés. Azt mondja, én erre a két hétre elmegyek oda az imaház építéshez dolgozni, de nekem ne telefonálnak, nekem nem mondják az eredményt, majd amikor hazajövök, megtudom én. Hát elmentünk azért, mikor már kirakták az eredményt, még nem jött haza, ott dolgozott, és néztük az eredményt, pontosan a vonal alatt volt. Úgy történt, ahogy mondta, jó indulattal az a tanár, még azt tanácsolta, hogy menjen el az iskolába. Hát, szomorúak lettünk. Nem telefonáltunk, megvártuk, míg hazajött. Aztán elment és megnézte. Hát mi is szomorúak voltunk, de ő még szomorúbb volt. Imádkozott, bízott, hitte, még el is ment, hogy hát az idejét hasznosan töltse, ott az imaházépítésnél, és akkor a vonal alá került. igazságtalanul, ahogy ő felmérte, ahogy tényleg látta, hogy kik jutottak be, hát összehasonlítva nagyon szomorú volt. Azelőtt minden reggel felkelt 5 órakor, 1 órát tanult az zongorán, 1 órát tanult az angolt önszorgalomból, és most hazajött, nem jutott be. Szomorú volt. Nem mertünk szólni se én, se a feleségem. Nem mertünk mondani, hogy miért. Imádkozott tovább, de nem ment zongorázni. De nem ment angolt tanulni. Át kellett élje ezt szomorkodva. Majd volt az eredmény hirdetés nyilvánosan. Azt mondja a tanár, tudom, hogy voltak, akiknek be kellett volna még jutni, és nem jutottak be. Nagyon sajnálom. Van még egy lehetőség, azt mondja. 2 helyet szeretnénk kérvényezni a minisztériumból, ezen felül, ami eddig volt. Hát ezt mi hallottuk, szülők, és elkezdtünk imádkozni. Uram, te megteheted, hogy a 2 hely közül egyik az övé legyen. Megteheted. És megvártuk majd, amíg megjött a minisztériumból a jóváhagyás, és az övé lett az egyik hely. A másiké meg egy mozgássérülté, akit nem tehettek, vagy nem utasíthattak Somjóra, vagy más iskolába. Amikor megtudta az eredményt, hát nem csapott, mondjuk úgy, az égig, a lelkesedése, hanem úgy csendesen lehajtott fel, azt mondta. Én hittem, hogy a Jóisten nekem megadja ezt a helyet, és nem csalódtam. Legyen áldott az ő neve. Miért vagytok szomorú ábrázattal? Nem tudom, hogy hol bántak igazságtalanul veled, hol marasztaltak el, fiatal, diák, felnőtt, fiú, lány, a kapcsolatokban, én nem tudom. Szomorú ábrázattal. Miért? Amikor Jézus kérdezi, Jézusnak elmondhatod. Mondd Jézusnak egyedül. Bánat fog-e? Nincs öröm szívedbe? Mondd Jézusnak egyedül. Nem tudom. Lehet, hogy ma este nincs is itt, aki most szomorú ábrázattal van. De azt tudom, hogy nincs ember, aki ne lett volna szomorú ábrázattal, aki már akkorára nőtt. És nem tudom azt, hogy mi lett a szomorúságod után, mert tudok emberekről, hogy a szomorú ábrázatuk sokáig megmaradt, vagy valahogy túltették magukat, de egy életen át nyomot hagyott és sebb van az életükben. Mindig a megszakadott kapcsolatért, vagy a nem sikerült felvételiért, vagy a munkahelyről való elutasításért, vagy éppen a tönkrement házasságért, hát hordozzák ennek a sebét, a baját, a fájdalmát. Miért vagytok szomorú ábrázattal? Szeretném mondani azt, hogyha Jézus kérdez, hogyha hallod ezeket a szavakat, és most úgy gondolod, hogy rólad is szó van, vagy éppen rólad van szó, gerjed ezzel a szíved, reménykedjél benne, ha Jézus foglalkozik veled, ha Jézus hozzád csatlakozott az úton menet közbe, lehet évek után, évek eltelte után találkozol Jézussal, amár megtörtént dolgok után, vagy napok után, vagy egy óra, vagy nem tudom mennyi idő után. Jézusnál van a megoldás. És pedig azért, mert ő legyőzte a halált, győzött a bűn felett, győzött a kísértő, győzött a gonosz felett. Neki adatott minden hatalom menjen és földön. És nincs olyan problémája az embernek, nincs olyan csalódása, nincs olyan szomorúsága, nincs olyan hiányérzete, nincs olyan szegénysége, és nincs olyan gazdagsága, gyötrő, kínzó, amit lehet nem igazságos úton szerzett, de ránehezedik, és szeretne szabadulni, szeretne a kiútat. Nincs olyan, amiből Jézus meg ne szabadíthatna. És akit ő megszabadít, az valósága a szabad. Ez az evangélium. A Jézussal való találkozásnak van ilyen eredménye. Örvendek annak, visszaemlékezve, saját életemre most már mások példát nem mondom tovább, pedig sok van, a saját életemre is. Nekem is volt szomorúság. Éppen az elmúlt évben, amikor feleségem balesetet szenvedett, hát majdnem halálos volt. Kómába volt. Elég hosszú ideig. Nem tudtuk, mi lesz. Törései voltak, zúzódás testében. Fejét megütötte. Nehéz volt nagyon látni őt. Aztán majd csupa kék volt a teste, mindenütt megkékült. Vér alá futások. Ja, hogy szenvedett, mozdulni se tudott. Milyen nehéz volt. És akkor a kérdés, miért? Miért vagytok szomorú ábrázattal? Miért? És mindjárt jött a felelet. Meghallgattam az imádságot. Tudni, mi 2-3 nappal azelőtt nagyon komolyan imádkoztunk, Isten elé álltunk, fájdalmaink voltak, szomorkodtunk dolgok miatt, bizonyos dolgok miatt, amik nem jó voltak közösségünkben, magunk életében, úgy, ahogy voltunk, és úgy éreztük, hogy hát tenni kellene valami többet, és hát, hogy változás legyen. És akkor azt kérdezte Isten, na jó, kezdem, hol kezdjem? Kezdhetem veletek, rajtatok? Igen, én is a személyes imádságomban, feleségem is a személyes imádságában, amikor külön imádkoztak, mert majd utána beszéltük ezt a dolgot, hogy imádkoztunk. Azt mondtuk, Uram, kezdjed velem. Csak történjen változás, csak jöjjenek jóra a dolgok. Kezdjed, Uram. És amikor megtörtént, miért? Meghallgattam az imádságot. Köszönöm, Uram. És volt utána egy olyan önvizsgálat, még szilveszter, karácsony és szilveszterkor szokott összegyűlni a családunk, a 23 tagú család, és 2 kivételével mindent tudtak jönni, és akkor ott voltunk, beszélgettünk, imádkoztunk, világosságra hoztunk dolgokat, megvallottunk dolgokat, ami mulasztás volt, ami hűtlenség volt, és imádkoztunk. Ó, Uram, te feleltél, válaszoltál, hogy miért, megértettük, köszönjük. És most még arra kérünk, ha jónak látod, gyógyíts meg feleséget. Add vissza. És aztán a Jóisten könyörült rajta. Most még egy műtét várják, ezért is imádkozunk. A miértre most már nincsen így, hogy hát miért, miért. Tudjuk, hogy azért, mert Isten munkálkodott és munkálkodik az életünkben, és meg akar tisztítani, mert a mennyországba nem megy be semmi tisztátlanak. Miért vagytok szomorú ábrázattal? Van még egy íga, amit idézni szeretnék. Az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez. A világ szerint való szomorúság pedig halál. Válaszd, előtt adtam az életet és a halált. Ha úgy adja Isten, ha megmutatja Isten, akkor szomorodjál meg Isten szerint. Ne zugolódni, ne panaszkodni, ne Istent vádolni, ne másokat hibáztatni, nem a gyülekezetet. Szomorodjál meg Isten szerint, és hogyha rád kérdez Jézus, hogy miért vagy szomorú ábrázattal, akkor mondjad, mert fáj a bűnöm, fáj a mulasztásom, mert nem voltam hűséges, bocsáss meg nekem, Uram. És kijelenti magát neked, gerjedezni fog a szíved, megérted az evangéliumot, az összavát, megvigasztal ő téged, mész vissza a gyülekezetbe, Jeruzsálembe, vissza Jézushoz, az élő Krisztussal találkozol, és mondod a többieknek is, akik szintén azzal fogadnak. Feltámadott az Úr, megjelent Simonnak, mi is találkoztunk vele, áldott legyen az ő neve. Amen.
Az éjszakának sár.
Köszönjük, hogy adsz lehetőséget arra, hogy veled legyünk, hogy téged kövessünk, hogy veled beszélgessünk, hogy elmúljanak az aggodalmak, és létrejöjjön az életünkben az az áldott állapot, az a boldog állapot, amit a te jelenléted hoz. Köszönjük, jó Istenünk, hogy veled lehetünk igazán boldogok. És köszönjük, hogy ez a kérdés, ami ma este elhangzott, hogy miért vagytok szomorú ábrázatúak, nem azért hangzott el, hogy elítéljen, hogy lenézzen, hanem azért, hogy felemeljen, hogy boldoggá tegyen. Segíts, Urunk, hogy igazán őszintén feleljünk erre a kérdésre. Köszönjük, hogy itt vagy, és köszönjük, hogy közeledhetünk hozzád. Amen.
Amen.